Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Benkő Andrea vagyok. 1925. december 1-e fontos dátum nem csak a rádiósoknak, hanem az egész országnak is, hiszen ettől a naptól kezdve sugárzott rendszeresen a rádió műsorokat. Demény Károly egykori államtitkár, a Magyar Királyi Posta vezérigazgatója ünnepi beszédében aznap a következőket mondta. Ezzel bevonult a magyar művelődés rendszerébe egy új, jelentős tényező, amely nagy feladatokra hivatott, egyrészt népünk oktatása és kulturális emelkedése terén, másrészt a magyar műveltségnek, kivált a magyar zenének és általában a magyar névnek a külföldön való megismertetése terén. A regényes történelem kapuját tehát ma a rádió őskora felé nyitjuk ki. Olyan oldaláról mutatjuk be a kezdeteket, amely kevés nyilvánosságot kapott eddig. Ha velem tartanak, ma megtudhatják, miért könnyezi meg egy műszerész, ha ledöntenek egy adótornyot, és hogy hogyan lehet egyszerű morzejelekkel történelmet írni. Hallani fogják Lenin hangját is, és egy olyan kiváló műszaki emberét, rádiósét, aki már gyermekkorában is vevőkészüléket gyártott krumpliból és két drótból. A vészterhes időkben született rádió sikertörténetét, mint majd hallani fogják, kiváló magyar szakemberek alapozták meg. Több technikai fejlesztést átvettünk külföldről is, de a magyar elme kiválósága itt is megmutatkozott. Különleges utazásra hívom tehát önöket, és azokat a kedves kollégáimat is, akik a szívük mélyén ugyanazt a szeretetet érzik a rádió iránt, mint egykori elődeik, és a ma megszólalók. Kezdjük a történetünket a legelején. Nyilvánvalóan apró csodák, vagy mondjuk úgy ötletek, felfedezések kellettek ahhoz, hogy két egymástól távol levő pont valamilyen módon összekapcsolható legyen. Jöjjenek hát a nagy felfedezők, akik lerakták a rádiózás első köveit. Nem más beszél róluk, mint Szűcs László, aki 26 évig dolgozott a rádióban, s aki a rádió technikai gyűjteményének, múzeumának egyik alapítója volt.
Alexander Graham Bell kitalálta a telefont. Ugye így indult. Ez egy viszonylag zárt rendszer volt, ami nem adott módot a kezdetben arra, hogy itten szellemek szárnyaljanak ezzel. Itt jöttünk mi magyarok, mert hogy Puskás Tibadar éppen kint volt Amerikában, éppen véletlenül Edisonnak volt a közvetlen munkatársa. Nála esett le a tantusz, hogy a telefont nem csak két ember közötti kapcsolatra lehetne használni, neki jutott eszébe először, hogy telefonközpont. Ezt meg is csinálták Amerikában, nem olyan sokkal rá, Puskás hazajött, és megcsinálta itthon is a budapesti telefonközpontot. De ugyanakkor ő már erőteljesen tovább gondolkodott, hogy ez nem csak arra lenne alkalmas, hogy emberek beszélgessenek, hanem arra is, hogy információt közöljünk vele olyan emberekkel, akik erre kíváncsiak. Az elektromosságtan bejött, amikor a távíró megszületett, de ennek is voltak előzményei, különböző olyan távírók, amik mechanikusan működtek, mint a vasúti szemafor. Tehát voltak kísérletek, az tény, hogy az első, ami komoly, az ugye a Morzeféle távíró volt, a hozzátartozó kódrendszerrel, de ehhez mérten egy elképesztő forradalmi ötlet volt Puskás telefonhírmondója 1893-ban. Ugye a telefonhírmondó az egy kezdetben a telefonvonalra, később azután fizikailag egy önálló vezeték hálózatra épülő rendszer volt, ami olyan gazdag országokban, ugye ez se köztudott, mint például Svájc. A mai napig él és virul, és működik.
Na, és mi megy rajta?
Ugye ma már csökkent a jelentősége, mert ugye az interneten ugyanezt csináljuk, hogy az internet is egy vezetékes rádiórendszer, hiszen a Kossuth rádiót ugye bőven lehet hallgatni. De Svájcban ugye vannak olyan kis völgyek, ahol nem lehet fogni semmilyen adást. Nem véletlen, hogy amikor ugye Budapest elkezdett gondolkozni ezen, hogy rádiót létesít, mindenféle geopolitikai jelenségek voltak, itt ugye Magyarország területe megváltozott, és egy jelentős magyar kisebbség maradt a határainkon kívül, és ugye a tudósok, a fizikusok, a mérnökök úgy gondolták, hogy ez az 500 valány méteres hullámhossz, ez alkalmas lesz arra, hogy az egész Kárpát-medencében gátlás nélkül, tehát mondjuk határok nélkül, ellenőrzés nélkül eljusson a magyar haza hangja. Ezért született a középhullámú sáv.
Melyik adótoronyhoz kapcsolódik, hogy megszólal a hang? Tehát, hogy már a mai értelemben vett rádió szólal meg.
1925-ben a csepeli első adó át lett technikailag építve arra, hogy ne csak szikratájíró, tehát ne csak morzel üzemben tudjon dolgozni. Itt szólalt meg az első adás. A 30-as évek közepéig állt is ez a torony, aztán utána megszüntették. 33-ban megépítették ugye az akkori mérnökök, a klasszikus, elhíresült, és azóta is mondjuk a magyar rádió szimbólumának számít, úgy hívták, hogy szivar antenna, ugye ez egy középen szélesedő antenna torony volt. A maga 314 méterével akkor, amikor megépült, az emberiség legmagasabb épített építménye volt. Mi építettünk itthoni anyagokból, itthoni tudással egy olyan tornyot, ami akkor a világ legmagasabb építménye volt.
És ez hol állt?
Ez a Lakihegyi adótorony, ez most is megvan még. Amikor megépítették a Solti tornyot, akkor egy laza mozdulattal úgy gondoltak, hogy ezt le kéne bontani, de akkor a rádióban olyan lelkes kollégák voltak, hogy akkora nagy lobbit vágtak ki a megmentése érdekében, hogy sikerült megmenteni a tornyot, és akkor átminősítették műszaki műemlékké.
A technika csodája az is, hogy most saját fülükkel hallhatják majd, hogyan dőlt össze a már emlegetett csepeli adótorony. A lebontása 1934. december 20-án nagy jelentőségű pillanat volt, hiszen 20 éven át szolgálta a szikratáviró, a telefonhírmondó és a rádió ügyét. Nem csoda, hogy az akkori filmhíradó is megörökítette az eseményt. Az összeállításban először azt látni, hogy a torony összedől, de aztán a végén, ki tudja pontosan miért, a tornyot egy filmes trükkel rögtön vissza is állítják. Hallgassák csak!
A 120 méter magas és 5 tonna súlyú torony, melynek tartókötelei 15 tonnát nyomnak, 1914-ben épült. A székesfehérvári és tárnoki állomások modernebb berendezései újabban a csepeli tornyot feleslegessé tették.
Na, operatőr úr, ez a torony se kell fel többé.
Miért ne? Ha parancsolja, tessék.
Na,
jó is, hogyha csak filmen is, de visszahúzták a csepeli adó tornyát a helyére, mert van még mit mesélnünk róla. Simán Dírén történésszel messziről indultunk, hogy kiderítsük, vajon miből nőtt ki a rádió, avagy milyen történelmi előzményei voltak.
Maga az ipari forradalom tette szükségessé a különböző hírszolgálati szervek, a posta, a távíró gyors fejlesztését, megkönnyítették óriási mértékben az emberek életét. Nagyon érdekes, hogy a legelején hangsúlyoznak egy fontos dolgot, ami azt gondolom, hogy talán a mai napig érvényes lehet, hogy bármilyen szolgálatot is építenek ki, nemzeti szellemben kell azt megszervezni.
Ezt hogy értették annak idején?
Egyrészt a nemzetnek kell, hogy tulajdona legyen. Érdekes viszonyok voltak, hiszen banki finanszírozást kellett szerezni ahhoz, hogy egy ilyen hírközlési szervet létrehozzanak, vagy vállalatot létrehozzanak, ez volt az egyik. A másik pedig, hát nyilván ennek a haza érdekét kellett mindenképpen szolgálni. Baruss Gábor, aki egy kitűnő politikus volt, mint miniszter, ismerte fel, hogy szükség van a posta és a távíró egyesítésére, és ennek a gazdasági előnyeire hívta fel a figyelmet.
Foglaljuk össze röviden, hogy hogyan is alakult ki az a helyzet, amikor már Magyarországnak is adótor lehetett.
Egészen 1887-ig ugrunk vissza, amikor is Hertz Henrik, aki egy német fizika professzor volt, a kísérletei alapján felfedezte, hogy az elektromos oszcillátorából kiáramló sugarak hullámvonalakban terjednek. Ez lesz majd a drót nélküli távíró és a telefon alapja. Ezt Marconi továbbfejlesztette, nagyon hosszú kísérletek sorát írja le a krónika. Kolosvári Endre, aki postafőigazgató volt, és Hollós József, ő pedig a műszaki tanácsosként képviselte Magyarországot. A két szakember neve végig kíséri ezeket a kísérleteket, tehát ők például ott lesznek majd az adótorony működésének első percében is. Hát, hogy honnan is lehet először is datálni azt, hogy egyáltalán egyszer drót nélkül sikerült összekötetést létesíteni két fél között, tehát az 1904-es orosz-japán háborúhoz köthető, ahol megjelenik a rádió, mint eszköz. A hadműveletek irányításában van jelentős része, hiszen az információt ezen keresztül tudja meg a két fél. A világháború kitörése adott egy lökést ezeknek a kísérleteknek. Szükségessé vált, hogy a déli szövetségesekkel, a központi hatalmak tudjanak valami összekötetést létesíteni, tehát Bulgária és Törökország felé elsősorban. De elkezdődik a drót nélküli állomás építése, amihez elsősorban egy toronyra van szükség. Na most, ha belegondolunk abba, hogy 1914. július 28-án kezdődnek az építkezések, és 3 hónap múlva működik az adó, akkor azt kell mondanunk, hogy ez rekord teljesítmény volt az adott körülmények között. A helyszín az Csepel-sziget, 120 méter magas lesz ez, ami akkor technikai bravúrnak számít. Egy nap alatt összeszerelik a tornyot, közben folynak az adó és a vevőkészülékek szerelési munkái is. Egy 7,5 kilovattos adóberendezésről van szó, ami a szíve ennek a szerkentyűnek, a másik pedig egy E5-ös telefunken rendszerű vevőkészülék. 1914. október 14-én már be is fejeződtek a munkálatok, és kipróbálták az adót.
Tudjuk, hogy mi volt ez az első próba? Fennmaradt ennek a híre?
Igen, a krónikák szerint másnap egy üdvözlő táviratot váltottak a szófiai kereskedelemügyi miniszterrel, és működött az adó. Valójában egy szikratávíróként működött, a betűknek megfelelő morzejelekkel írott formában továbbította az információkat.
Maradunk még ennél az időnél, de azt így előre ugorva meg tudjuk mondani, hogy pontosan mikor változik ez hangá? Tehát amikor hangot fognak már az adótornyak sugárolni?
Hát 1924-25-től nyilván a nagy teljesítmény az, mert a 33-as nagy adó lesz, amit a háborúban megsemmisítenek többszöri újjáépítése 1946-ban és 48-tól fogja teljes mértékben sugározni a magyar rádióadását.
Kanyarodjunk gyorsan vissza az első világháborúhoz, mert hogy ez az első adótorony, ami ugye üzeneteket, táviratokat közvetített, nagyon kedvelt adó volt. Legendás a története, különleges üzenetek mentek rajta. Most ebből próbáljunk akkor egy csomagra valót összeállítani.
A csomag mindenképpen kezdődhet úgy, hogy valójában a katonai és diplomáciai levelezés lebonyolítása az 1914. november 1-től indult ezen az adón. Közben mindig megpróbáltak fölvenni egyre nagyobb távolságokban lévő adókkal kapcsolatokat.
Ilyen volt ez a spanyol kapcsolat is, ugye, ami megint csak rekordnak számít.
Ilyen volt a spanyol is, de előtte 1915. január 17-én Konstantinápollyal történtek kísérletek. A szerbiai áttörés alkalmával kapcsolatban állt az állomás a temesvári katonai főparancsnoksággal, és így bonyolították le az áttörésre vonatkozó összes táviratot Szófiával. De ekkor történik a kísérlet, hogy megpróbálnak egy spanyol állomással, Barcelonával kapcsolatot létesíteni, csak Magyarország vesz részt ebben a levelezésben. Majd később becsatlakoznak a németek és az osztrákok is a spanyol forgalomba rajtunk keresztül. Ami még talán ennél is fontosabb, a háború idején nem igazán tudtak az emberek arról, hogy a hozzátartozóik éppen hol vannak. Ez az első olyan alkalom, amikor hírt tudnak adni a magyar hadifoglyokról ezen az adón keresztül, de ez később fantasztikusan meghatározza majd a rádió jelentőségét 1945 után, vagy 1956 után, és még sorolhatnánk. És hát az utolsó talán, ami a háború idején történik ezzel az adóval, tényleg történelmi pillanatoknak lesz tanúja. 1917. november 30-án 9 óra 45 perckor ment el egy táviratszöveg Oroszország felé. A bécsi külügyminisztérium utasítására küldik el ezt a táviratszöveget, ami a különbéke feltételeket tartalmazza Oroszország felé. Ez volt az első eset, amikor a világháború alatt a két tömb, a központi hatalmak és az Antant egyáltalán érintkezett egymással. Ennek megmaradt a leírása, hogy hogyan várták a munkatársak, hogy jelentkezzen Szentpétervár.
E nagy jelentőségű pillanatban az állomás egész személyzete lélegzett folytva este az eredményt. Jelentkezik-e Szentpétervár, amikor azt a magyar állomás 3 esztendei hallgatás után hívni kezdte? A hívás után néhány perc múlva valóban jelentkezett, minden köszönés nélkül. Szentpétervár és várójelet adott. Fél óra múlva ismét jött, ezúttal már köszönt és kérte a távirat adását. Ez volt az orosz különbéke felé az első történelmi lépés.
Az adó történetéhez még az hozzátartozik, hogy eléggé megviselték az azt követő történelmi események. Hát az őszi rózsás forradalom alatt hát mindenki megpróbált az adót valamilyen módon kisajátítani.
Hát egymást váltották a különböző nemzetek, akik megpróbálták irányítani, hát több, kevesebb ideig.
Így van, a románok kivonulása után sikerült végül is az adót megint megkaparintani. 1920 tavasz aztán válik újra szabaddá az adó, de akkor meg egy elég szomorú feladatnak kell eleget tenni. Táviratokat küldik ki a békedelegáció számára, hogy próbálják a tárgyalásokat befolyásolni, de tudjuk, hogy mi lett az eredmény, de technikailag ez fantasztikus dolog volt, hogy Budapestről Párizsba küldik ezeket a táviratokat, és hát próbálják a tárgyaló delegációt valamilyen módon információval ellátni, és ez nagyon fontos volt.
Ugye most Trianonról beszélünk, de van még egy információ, hogy Leninnel sikerült kapcsolatba kerülni a Magyar Adón keresztül?
Igen, Kun Béla tárgyalt vele, két nem akármilyen politikus egymással valamilyen kapcsolatot tudott létesíteni, nem kellett kimenni Moszkvába.
Kun Béla elvtársat jól ismertem még abból az időből, amikor hadifogolyként élt nálunk Oroszországban, mondja Vlagyimir Iljics Lenin. Nem egyszer beszéltem vele a kommunizmusról és a kommunista forradalomról. Épp ezért, amikor értesültem a magyar kommunista forradalomról, sőt, a forradalomról szóló közlemény alatt Kun Béla aláírása állt, feltétlenül beszélni akartam vele, hogy pontosan kiderítsük, miként áll a forradalom ügye. Ezután Lenin azt is kifejtette, hogy milyen körülmények között sikerült közvetlen kapcsolatba lépni Kun Bélával. Erről azonban már részletesen nem szól a hív felvételünk. Pedig következzék egy igazi kuriózum. Salamon István, a rádiózás történetének kiváló ismerője, 1997-ben egy rádiós mérnökkel, Susánszky Lászlóval készített interjút. Egy olyan hivatását mélyen tisztelő és szerető szakembert szólított meg, aki még maga is élvezhette a Csepeli Adón sugárzott műsort.
1923 és 24-be, amikor megindult a kísérleti adások sora, a magyar távirat a részére is működött adóállomás Csepelről. Majdnem óránként voltak periódusok, a vidéki MTI hírszolgálati irodák részére adta ezeket az anyagokat. Például emlékszem jól, hogy a lóverseny eredményeket publikálták.
Ezeket a MTI anyagokat a későbbi értelembe vett bemondók olvasták fel?
Nem. A Magyar Távirati Irodának volt egy székháza, és onnan került az anyag a Csepeli állomásra, méghozzá hangban természetesen, tehát a Városház utcáról került ki. Ott a Magyar Távirati Irodának volt egy ilyen hírközpontja, és ott mondták be mikrofonba, és az ment Csepelen kisugárzásra.
És csak főleg távirati iroda híreket adtak?
Igen, először csak 23-ban, aztán a magyari Endrejék csináltak szórakoztató műsort is. Sőt, a Műegyetemi Rádió Klubnak is volt az szerdánként egy-egy adása. Szinte mindenki várta, hogy jöjjön a szerda, amikor valamiféle zenei meg műsorprogramot lehetett kapni a Csepeli Adótól. Emlékszem nagyon jól, hogy a Magyar Távirati Irodának például az adásai azok úgy kezdődtek, hogy halló itt a Magyar Távirati Iroda, és úgy fejeződött, hogy MTI vége más, és akkor vagy egy új hírszolgálat jött, vagy pedig meg kellett várni a legközelebbi órában a újra való adást.
Ön 1930-ban iratkozik be a Műegyetemre, akkor már a rádió 5 éves. Mikor a postához került, és fehérköppenyes dolgozó lett, mi volt az az indítatás, ami a rádiózás felé vitte?
Az én rádiós múltam nem ott kezdődik, hanem inkább 1922 után.
10 éves volt.
Igen, amikor már szerkesztettük a készülékeket, hiszen akkor olyan vicceket is csináltunk, hogy krumpliba szúrt 2 elektróda szolgált detektor gyanánt, lehetett így is hallgatni a rádiót. A dolog annyira új volt akkor, hogy mi először ösztönösen csináltuk ezeket a hosszú tekercseket, azután rajta ilyen csúszkákat. Valakinek volt egy jó esztergás ismerős, az olyan csodálatos kristálydetektorokat tudott csinálni, amit el lehetett volna akár a piacon is adni. Ha a postamúzeumban is megnézzük, volt olyan készülék, hogy a sétabotba volt beépítve, vagy egy fazékba volt beépítve egy készülék, egy ilyen ócska fazékba.
Létezhet bármely technika, ha nincs mellette alkotó és jövőtámadó ember, nem jut előbbre a világ. Az is érdekelt ezek után engem, hogy vajon kik voltak azok, akik tartalommal töltötték meg a korban egyre fontosabb szerepet kapott rádiót. Amikor Sávolyt Tamást, a rádió levéltárosát erről kérdeztem, meglepetésemre azt mondta: a 10-es huszárok. Mielőtt kiderítenénk, hogy hogyan kerültek 10-es huszárok a rádió élére, hallgassák meg egy jól ismert dal részletét az 1930-as, 40-es évek egyik legnépszerűbb énekesének, Kalmár Pálnak az előadásában.
Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári kutár, jöttek, láttak, győztek, sok szép ját megfőztek, hely jó estét kívánok.
Nem véletlenül játszottuk be most a fehérvári huszárok híres nótáját. Kik is voltak ezek a 10-es huszárok?
10-es huszároknak nevezzük azt a Mária Terézió korában létrehozott katonai huszárezredet, amelyet Beleszlai János ezredtulajdonos alapított meg. Hivatalosan 1798-tól használjuk a tízeseknek az elnevezését. Székesfehérvárhoz köthető, hogy 10-es huszároknak a laktanyáját itt helyezik el a huszárezred. Az összes jelentősebb háborút végigharcolta, ami a monarchián belül volt, a monarchia oldalán. Az egyik huszárja, ugye Fráter Loránd, akinek a nevét ugye az irodalomból is jól ismerhetjük, az, aki földolgozza a fehérvári huszároknak a huszárnótáját, amelyik kivonuláskor, amikor el kell hagyni Székesfehérvárt, és szomorúan hagyják el ezek a huszárok Székesfehérvárt, ezt a nótát éneklik. De ugyanis kerülnek, ugye, ahogy föltetted a kérdést, ugyanis kerülhetnek a rádió élére, vagy a rádiózás közelébe is ezek a tisztek. Először is egy dokumentumra hívnám fel a figyelmet, amit most találtunk meg az iratok rendezése során. Kozma Miklós, aki a rádió megálmodója és a koncessziónak a megszerzője volt a kormány részéről, már korábban megbízást kap 1920. augusztusában Teleki miniszterelnöktől, hogy szervezze újjá a magyar távirati irodát, csináljon belőle egy magyar hírügynökséget. Kozma Horthy Miklós katonai irodáján dolgozott, katonatisztként vezeti ezt az intézményt, azokat a munkatársait, akikkel együtt dolgozott, Szőcsernőt és Havel Bélát is, úgy gondolta, hogy be kell vonni ebbe. 24-ben kérte föl Szőcsernőt, aki szintén 10-es huszár volt, hogy mint ügyvezető igazgató szervezze meg ezt az intézményt. 32 főből próbált meg egy ütőképes rádióadót létrehozni a Rákóczi úti stúdióban. Szőcsernő körbeutazta Európa stúdióit, és megírta azt a tanulmányt, ami alapján a jelenleg felépített és működő rádió stúdiópalotája felépülhetett, a legmodernebb stúdiókat adva Európa számára. Egy médiabirodalmat álmodik meg Kozma Miklós, amelyik politikamentesen foglalkozik a hírtovábbítással, a hírszolgálattal és a műsorkészítéssel. Elsődleges feladata ezeknek az intézményeknek a magyar kultúrának, a hírmozsáinak az összegyűjtése és eljuttatása a hallgatósághoz, vagy az adott lapok szerkesztőségeihez. Kozma a teljes spektrumot lefedve arra törekszik, hogy létrehozza a magyar filmirodát, a mint említett társvállalatot, a magyar rádió és telefonon hírmondó társaságot, a magyar hirdetőirodát, a Magyarországos Tudósító RT-t ugye újjászervezi, az MT-i hírügynökség hálózatát kiterjeszti, úgy belföldön, mint külföldön, és ennek a szövevényes hálózatnak a különböző társvállalatainak az élére nevezik ki tulajdonképpen azokat a 10-es huszárokat, akik bizonyítottak az első világháború idején, de nem csak így jelennek meg a 10-es huszárok a rádió vezetésében, hanem magában a műsorokban is. A Magyar Rádió Európa harmadik leghallgatottabb rádiójával vált. Nagyon-nagyon jó kulturális műsorokat sugároztak, három nyelven konferáltak, magyarul, németül és franciául. Ugye a miniszterelnök Teleki például rendszeres előadója a rövid hullámú adásoknak.
Műsorunk végéhez közeledve kanyarodjunk most vissza az adótornyokhoz. A Csepeli ledöntése után, mint korábban hallhatták, a műsorsugárzást modernebb új adótornyok vették át. Így például a székesfehérvári, amely jóval túlélte az első adóállomást. Éppen 90 éves lenne ma, ha állna. Kóger Lászlóval, a Nosztalgia Rádió Egyesület elnökével a város marosegyi részére autóztunk, hogy megkeressük az egykori tornyok nyomát.
Két torony állt itt, közel 90 éve építették őket. 250 méter magas vastorony volt. Tehát ugye ez Székesfehérvár látképéhez hozzátartozott. Ugye amit itt most látunk, ugye ez egy nagy füves terület, lakópark övezetnek van kijelölve, épülnek is itt házak, az adóépület az áll. A tornyokat 2010 nyarán döntötték le.
Miért döntötték le?
Hát nyilván a szolgálatukat befejezték, tehát ugye akkor már üzemen kívül voltak. De most is ugyanúgy meghatottan állok itt, mint akkor 2010-ben, mikor egyszer csak kaptam egy telefont a ismerősöktől, hogy te figyelj, hát nem áll a két torony. Szíven ütött, mint szakmabelit, mert az eredeti két olyan torony állt itt, amit 1920-as évek elején állítottak föl. A második világháború pusztításait is megúszta. Ritka ipartörténeti emlékek voltak.
Meddig töltötték ezekbe a funkciójukat?
Ugye a Csepeli szikratáviró állomás feladatainak a nagy részét vette át. Aztán ugye hideg háború ideje alatt, ugye a kelet-nyugat ellentét ideje alatt nyugati állomások Magyarországra, illetve a keleti szektorba sugárzandó állomásoknak a hangját zavarták vele. Hát Szabad Európa Rádió, Washington Amerika hangja. Hogy mi otthon ne tudjuk tisztán venni.
Sikerrel töltötte be ezt a feladatát egyébként?
Hát ahogy vesszük, ugye én fiatalkorom óta izigvérig rádiós vagyok, és hát abban az időben is csak hallgattuk mi azokat az állomásokat.
Volt egy olyan legenda is, hogy az adótornyok közelében a fejes káposztából is lehetett hallgatni a rádiót. Igaz volt?
Hát igen, ez ilyen népi mendemonda, de az biztos, hogy az adóállomások közelében, amikor a adás ment, nagy teljesítménnyel ugye sugárzott ki az adó, akkor ott nagy térerő volt, tehát gyakorlatilag olyan létezett, hogy mondjuk a villanykörtéhez, ha vezetéket hozzá raktak, akkor villanykörte akár halványan is világított, mert ugye az a nagy térerő az energia volt.
Egyébként milyen szerepe volt ennek az itt lakó embereknek az életében?
Ide tartozott a látképből, most is hiányzik. Székesfehérvár az, akárhogy is nézzük, fellegvára volt a magyar híradástechnikának, rádiózásnak.
Van valami megfoghatatlan vonzerő ebben a rádiózásban, ami magához húzza, elvarázsolja azt, aki a közelébe kerül. Önök is észrevették? Ma elsősorban a szó a hangnyomát követtük, hatalmas tornyok üzeneteit. Mondhatnánk, hogy egyszerű műszaki fejlesztések útját. De micsoda kíváncsiság és hivatás szeretet tükröződött mindazokban, akik ezt az utat kijárták. És hány egykori kollégáról nem beszéltünk még, akik meghatározói voltak ennek a folyamatnak. A regényes történelem mai műsorát egy ritkán hallható nótával zárjuk be, a már ma éneklő Kalmár Pál dalával. Miről is szólhatna másról, mint a csepeli adóról.
Nincsen messze a csepeli nagy adó, hely, de sok szép kislányban ott eladó. Oda járok minden este nyolc után, ahol az én kis galambom vár én rám.
Munkatársaim Duba Szilvia zenei szerkesztő, Magsai Helga hangmester és a közreműködő Varga János nevében is köszönöm a figyelmüket. Benkő Andreát hallották.